Kedves testvérek, ebben a hónapban a beszéd hatalmáról gondolkodunk, a hitvallásunknak a 15. cikkeje alapján, ami hát ennek a kérdésnek az egyik oldalát érinti persze csak, és ez az oldal pedig az Isten tisztelet nyelvének a kérdése. Magyarul, hogy mondjuk Magyarországon magyarul kell az igét hirdetni, azon a nyelven kell szólni, amit az emberek értenek, és itt vált ez az üzenet mondjuk így általánossá, hogy általában azon a nyelven kell szólni, amin a megszólított személy, a másik személy ért, vagy a megszólalásnak azzal a céllal kell történnie, hogy a másikkal valóságosan a igazságot közöljük, a beszéd nem lehet eszköze az elhallgatásnak, a hazugságnak, a kártételnek, nagy ajándéka Istennek, és sok baj van vele. A Biblia szerint is az a tökéletes ember, aki uralkodni tud a nyelvén. Hát sok semtől vérzünk, ezt beszoktuk időnként vallani, napi feladatot ad nekünk, mint a napi tisztálkodás, olyan a nyelvünkkel való örök küzdelmünk. Ma egy különleges területét szeretnénk ennek a kérdésnek körüljárni. Az imádság nyelvéről akarunk elmélkedni, és nem is azt a kérdést vetettük fel a program összeállításakor, hogy kell-e, lehet-e, szabad-e nyelveken imádkozni, van-e annak értelme, ezzel most nem foglalkozunk, hanem az Istennel való beszélgetésnek a kérdéséről, ahogy ez Lukács evangéliumának a 11. részében található, a kis bulletinban látjuk, hogy az 5. verstől a 13-ig terjedő szakaszt jelöltük ide. Én elolvasom az első verstől, majd látni fogjuk, hogy milyen módon függ össze ez az egész rész. Történt, hogy mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta neki egy az ő tanítványai közül, Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Mondta pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként, és bocsásd meg nékünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És mondta nékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felkelvén ezt mondaná, ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, hogy ha azért nem fog is felkelni és adni neki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkel és áld néki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, szörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ át néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót áld néki? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót áld néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Azzal kezdődik ez a szakasz, hogy a tanítványok most véletlenül korán keltek nyilván. Egyszer-kétszer előfordult, hogy így rajta kapták Jézust, hogy ő már imádkozik. A napot imádsággal kezdi, és ezt megjegyezték. De most ez az eset annyiban is különleges, hogy azt érzékeljük a Jézust imádság közben szemlélő tanítványnál, hogy valami kezdett neki derengeni az imádság fontosságáról. És nem úgy érezte, hogy ez egy kötelesség, amit a hívő embernek naponta teljesítenie kell, mondjuk a fogmosást, bár akkor ezt még ott nem gyakorolták, vagy nem úgy, ahogy ezt mi szoktuk tenni. Tehát felkelünk, elválasztja az Isten a sötétséget a világosságtól, megint föltesszük az imasálat, ami ezeket a színeket tartalmazza, és akkor elmondunk egy reggeli imát. Aztán leüblítjük a kezünket, és így tovább folytatódik az életünk, néha beiktatunk imákat, mert eleink így hagyták ezt ránk. Valami volt Jézus imájában, ami ennek a tanítványnak a figyelmét megragadta, és úgy érezte, hogy ez nem egy kötelesség, nem egy unalmas dolog, mint amilyenek általában a kötelességeink. Ritkán szoktunk mondjuk azért újonkani és táncot lejteni, hogy megint fogatmosunk vagy fésülködünk. Hát még akkor is, hogyha valakinek egyrészt van mit megfésülni velem ellentétben lassan, vagy szereti a szép haját, és azt gondozgatja, de ezek olyan kötelek, vagy viráglocsolás, szeretjük a virágainkat, de oda menni és meglocsolgatni, ez nem feltétlenül öröm a számukra. És ide sorolunk sok mindent, talán az imát is, talán az evés előtti ima is egy ilyen elhadart valami, nem illik enélkül belekezdeni az étkezésbe, mint a malacok, ahogy mondták nekünk hajnat kisgyerekként, de a szemünk benne volt a tányérban, és alig vártuk, hogy vége legyen az imának. Nem ilyen kötelességet látott ez a tanítvány, hanem megragadta őt az, hogy Jézus olyan természetesen imádkozik, nem tudom, hogy a szavakat is hallotta-e, lehet, hogy nem magában imádkozott, van erre is a Bibliában történet, amikor valakinek csak a szája mozgott, és nem hallatszott, hogy mit imádkozik, félre is értette a főpap, emlékszünk a történetre. Lehet, hogy hallotta, hogy Jézus miket mond, de az is lehet, hogy a látvány maga, ahogy az lett a benyomása ennek az embernek, hogy itt valóságosan két személy fontos dolgokat vitat meg egymással, és örül egymás társaságának, és ezért kedvet kapott arra, hogy ilyen jézusi módon imádkozzék. Jézus mindenben példát ad. Ugye az ő személye a mi számunkra sok minden más mellett kétféle tanítói áldást hoz. Az egyik, hogy bemutatja nekünk lefordítva emberi szavakra, képekre, hogy Isten milyen lenne, ha ember lenne, hogy el tudjuk képzelni. Nagyon sok ember nem tud jól elvonatkoztatni, és nem tudja a megfoghatatlant magában képpé, gondolattá formálni. A másik, amit Jézus tesz, hogy előttünk lejátsza a történeteket, lejátsza a tennivalókat, és megmutatja, hogy hogyan forduljunk az Atyához, hogy hogyan vívjuk földi harcainkat, hogy kezeljük önmagunkat, felebarátainkat, ellenségeinket, a teremtett világot, és így tovább. Tehát ő a mi mesterünk és tanítónk, és most a tanítványokkal együtt vagyunk ebben a korai órában ott az Úrnál, és mondjuk azt, hogy hát ha látjuk, hogy te hogy imádkozol, egyáltalán, hogy te imádkozol, kedvet kapunk ahhoz, hogy egyrészt megkérdezzük, hogy te, aki Isten fia vagy, te, aki egy vagy az Atyával, miért gondolod azt, hogy ha minden gondolatotok közös, ha egyek vagytok, hogy beszélni is kell. Ez nem olyan, mint mikor az ember magában beszél. Nem szoktunk túl jó véleménnyel lenni erről, bár nem haszontalan dolog ez sem. Az embernek igénye van arra, hogy beszéljen. Miért imádkozik Jézus? Vagy egyáltalán mi is miért imádkozzunk, hogyha azt mondja az Úr, hogyha tesszük is, ne legyünk bőbeszédőek, ugye ez a Mátéban lévő egyik magyarázat az imádság körül, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy Istent ki kell fárasztani az imádsággal, addig kell mondani, és van Jézus mostani magyarázatában is egy kis utalás erre, míg bele nem fárad, és azt mondja, hogy jó, rendben, akkor adatom csak szabaduljak minél hamarabb ettől az erőszakoskodó embertől, mert a kép is, amit most felhasznál Jézus, érdekesebb azáltal, ha tudjuk, hogy például az emberek hogy aludtak abban az időben. Hát nem voltak olyan lakások, mint ma az átlagember házában, ahol külön hálószoba minden gyereknek, legalább a külön neműeknek, szülői háló, külön, vagy ha már egyik idősödő fél elkezd horkolni, akkor megoldható, hogy egyik-egyik szobában, másik-másik szobában aludjon. Nem volt ilyen, ha valaki valamelyik helyszíni kirándulásunkon eljött a huszita házba Göncön, akkor ott is láthatta, hogy egy elég szűk kis hátsó konyhában aludt az egész család. Ki a ládában, hogyha kicsi volt még gyerek, ki a padon, ki itt, ki ott. Hát így volt ezekkel a házakkal, és ezek egyterű épületek voltak, ahogy a régészek ezt ma föltárják, és minden abban az egy térben zajlott. Nappal ott főztek, ott intézték a napi dolgokat, és éjjel pedig szépen, mint a heringek, ahogy szokták mondani, kicsi zárt területen, esetleg a háztetőn, hogy ha valaki nem bírta a zárt levegőt benne, féltek ugye rablótól, idegentől, ellenségtől, és ezért bezárkózva aludtak egymás mellett. És ha egyszer lefeküdt a társaság, akkor ahhoz, hogy valaki kimenjen, ha valakinek ki kellett menni, ahhoz fel kellett ébreszteni az egész családot, mert különben ráléptek kezére, fejére, és ahhoz, hogy kimenjen és a barátjának adjon kenyeret, ahhoz le kellett szállítani azt, aki a ládán aludt, amiben esetleg a kenyér volt. Akkor a többieket, hogy menjenek az ajtótól, mert az ajtó előtt is aludt a gyékényen nyilván valaki. Ezt mondja itt a példázatbeli barát gondolatait Jézus megfejtve, vagy kihangosítva, hogy ne bánts engem, már az ajtó be van zárva, a gyerekeim velem vannak az ágyban, hát ne egy ilyen keretes ágyat képzeljünk el, hanem mindannyian fekszünk a kiki a maga gyékényén, és hát ahhoz, hogy én átlépegetve ezt végrehajtsam, az hát komoly feladatot kell vállalni mindenkinek, és terheket. Nem volt egyszerű dolog tehát ez, és Jézus az imádsághoz illusztrációként felhasználva ezt a képet akarja azt velünk megértetni, hogy egy ilyen egyszerű kérés, mint a kenyér ügy is, elég bonyolult. Sok mindenkit megmozgató kérés lehet. De hát, ugye azt mondja egy másik helyen, mint az előbb is idéztem, hogy ne zaklassuk Istent olyasfajta ügyekkel, amelyeket ő úgy magától is adna, vagy nem adna. Nem azért adja, mert erőszakoskodunk, noha az ember ezt hinné, hogy addig fogok dörömbölni, addig fogok toporzékolni, míg meg nem adja. Bizony, ilyen nagy fejlődésen kell végigmennünk lelkileg is ahhoz, hogy ebből a toporzékolós, csecsemőkori imádkozó stílusból eljöjjünk, elérkezzünk Jézusnak ahhoz a pillanatához, amikor sír Jeruzsálem felett, vagy sír a barátja felett, akit ugyan vissza fog hozni mindjárt az életbe, de mégis megrendíti az a bánat, ami a gyászolókat betölti. Biztos ő is kisgyerekkorában sírt, amikor éhes volt, mert ez az egyetlen eszköze volt arra, hogy a szükségét valamilyen módon jelezze. De furcsa lenne, ha a felnőtt Jézus azért sírt volna, mert ha rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Nem, ezért nem sírt. És nem sírt Pilátus előtt, és nem sírt a kereszten. De sírt a barátja felett, és sírt a kudarc miatt a jeruzsálemi vakság miatt, vagy ha megismerted volna meglátogatásod idejét az ő népéért, most azt teljesen engedjük ki ebből, hogy az melyik nép volt, mert nekünk itt a magyar népért kell most elsősorban sírnunk, vajon tudunk-e azért sírni, vagy változatlanul csak a mi személyes ügyünk foglalkoztat ezen belül is, megírog-e az én álláshelyem, vagy nem. Mert nem lényegtelen dolog ez se. De vajon van-e több? Nagyon örültem annak a kérésnek, hogy imádkozzunk népünk vezetőjéért. Az ige bátorít erre bennünket. Nagyon sok minden van, amivel az emberek most nem, korábban egyetértettek volna. Korábban az emberek másik része érezte volna magát kiszolgáltatottnak, és a szerepek cserélődnek. Mindenki vizsgázik. Istennek ad számot. És Isten számon is fogja kérni mindenkitől azt, ahogyan dönt és cselekszik. És mi ezekben az ide-oda alakuló dolgokban próbáljuk a magunk helyét megtalálni. És persze, hogy minket is érint az, hogyha dolgok drágulnak, vagy hiányzanak. De csak ez érint-e bennünket, vagy foglalkoztat-e az, amit esetleg Isten gondol a magyar népről, amely így vagy úgy gondolkodik. Zsidó kérdésről, cigány kérdésről, akár önmagáról is megfelelbezhetetlen, és minden népet felülmúló tehetségéről, mi állítólag van, vagy fordítva, minden szempontból hátrányosabb és negatívabb helyzetéről, akik, ahogy a borulátok látják. Nyilván egyik se igaz, de mi a mi szerepünk? Miért akarta Isten, hogy mi éppen itt éljünk, és vajon fáj-e nekünk az, ami Istennek is fáj? Vagy csak az fáj nekünk, ami bennünket érint? És amikor Jézus azt mondja, hogy ne zaklassátok Istent a kenyérgondokkal például, akkor erre a csecsemő effektusra gondol. A csecsemő ordít, amíg meg nem kapja azt, amit kér. És ő még nem tudja azt, hogy már készítik neki, nem fognak elfeledkezni róla. Visszaemlékszem, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt történt a családunkban egy gyermek született, addig nem volt még ilyen tapasztalatunk, és együtt éltünk apósommal, és emlékszem egy ilyen jelenetre, a megrendülve gondolok rá vissza, és bánom azt az akkori fiatal apát, aki dühös volt az apósára, mert ugye ez a gyermek sírt, ma már túl van ezen az időszakon, mert éhes volt, és feleségem gyorsan készítette a tápszert, nem volt elég anyatej. És akkor megszólalt a nagypapa, aki sokáig azt hitte, hogy neki nem lesz soha unokája, aztán azt nem is gondolta, hogy 15 unokája lesz majd, vagy 14, bocsánat, elszámoltam magam. És hát megjött végre az első unoka, és hát az volt a szemefénye. És megszólalt egyszer csak, miközben mondom, a feleségem gyorsan kavargatta ezt a tápszert, és a gyerek ordított, hogy adj már neki enni, hát nem látod, hogy éhes? És engem elfogott a méreg, azt hittem, hogy felrobbanok. És mondtam, hogy hát nem tetszik látni, hogy most csinálja a gyereknek a tételbe. Mindjárt feszültek voltunk emiatt a dolog miatt. Hát mi is néha, nem látod, Uram, hogy éhesek vagyunk? Vagy a pusztában vándorló nép? Hát miért tűri, hogy szomjazzunk? Vagy mikor jön már egy kicsit minőségibb étel? És azt mondja az út végén Mózes, igen, Isten megéheztetett, megszomjaztatott benneteket, hogy megtudja ő is, meg ti is, hogy mi lakozik a szívetekben. De ez egy fejlődési út, mire eljutunk oda, hogy Isten nem arra kell nekünk feltétlenül, hogy most az adott pillanatban megadja azt, amit szemünk szánk kíván, vagy elhárítsa a gondokat. Együtt van jelen ez, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk, az ezért való ima, és az is, hogy arcod verejtékével eszed a te kenyeredet. Ezt az arc verejtékét most nagyon megértjük. Hát a kenyér betakarítása, az kenyér alapjának a betakarítása erre az időszakra esik. Boldog vagyunk, hogy hajdan kiskamaszként még láthattam a kézi aratást és részt is vehettem benne, kezdetben vízhordóként, aztán tévéket összegyűjtve, picit marokszedésben is, és így tovább. És hát bizony láttam azt, hogy ez milyen rettenetes munka, és mennyire igaz, hogy arcod verejtékével kell a kenyeredet begyűjtened, a hívő embernek is. És megpróbálnék szeliden lelki beszélgetést folytatni azzal a testvérrel, aki azért könyörögne, hogy Uram, nekem ne kelljen arcom verejtékével a kenyeremet megkeresnem. Ha már egy icipicit bíráltam a mi magyar népünket az előbb, akkor most hadd tegyem meg, hogy az egyik bajunk éppen ez, hogy valaki másnak csorogjon az arcán a verejték, de nekünk ne kelljen annyira megküzdeni ezért. Valaki intézze el, hogy egy kicsit többől tudjunk gazdálkodni, mint amit megtermelünk. Magyarországnak, ahogy szokták mondani, a biológiai lábnyoma és a másfélszerese, a környezetvédelmi lábnyoma annak, mint amennyi lehetne. Másfélszerese. Többet fogyasztunk mindenből, mint ami megad, nem tudunk elégedettek lenni. Uram, valaki más izzadjon. Izzadj már te egy kicsit inkább, ne én izzadjak, és vedd le rólam azt a terhet, ami általános, hogy arcunk verejtékével keressük a kenyerünket. De akkor miért kell kérni, ha ez úgyis igaz? Ha úgyis a mi dolgunk, hogy arcunk verejtékével keressük meg a kenyerünket. A verejték ellenére, mert hogy az van, és abban is sok áldás van, annak ellenére azért beszélünk Istennel, hogy adjon nekünk erőt, hogy a vele való beszélgetés által újra megerősödjünk abban, hogy nem haszonlesésre, nem hereéletre hívott el az Úr, hogy a munkálkodásban van öröm, hogy azt valakiért tesszük, és hogy közben látjuk Isten csodáját, a búzamagban rejlő üzenetet. És noha időnként vannak csodás könnyítések, időnként százannyit terem az éhínség évében is az elvetett mag, de néha csak 30 annyit, máskor csak 60 annyit. Van, amikor elveri a jég a vetést, és akkor is Isten gyermekei vagyunk, és ő akkor sem feledkezik meg rólunk, de az időnkénti csodás könnyítések csak arra valók, hogy azt érezzük, hogy Isten mindig velünk van. Velünk van a nehéz pillanatokban, halálunk óráján is velünk lesz, és a gyógyulás, amiről Erzsike beszélt nekünk, és amiért hálát is adtunk imádságban, erről szól egy üzenet neki és nekünk is, hogy halálunk óráján is velünk lesz. Most megmutatta a gyógyulásban, hogy ott van a csodálatos gyógyulásban, de eljön a pillanat, amikor lejár a biológiai óránk, és el kell menni ebből az életből, de azt sem tragédiaként és Isten ellenséges cselekedeteként fogjuk, akarjuk megélni. Akkor is, ha van bennünk bizonytalanság, van bennünk esetleg szorongás és félelem is. De azt tudjuk az eszünkkel, akkor is, ha a testünk tiltakozik, mert ahogy Pál is mondja, nem kívánunk levetkőztetni, hogy ott lesz velünk, átvisz bennünket ezen a réven. És minden lehullást, ahogy Rilkét Kányádi Sándor fordítja, idézi, minden lehullást a tenyerében tart. Nem a semmibe hullik az életünk, hanem ugyanaz az Isten lesz ott, aki most gyógyító kezét tette rá az életünkre. Tehát most itt ebben a példánkban, ami illusztráció, Jézus tanított imádságához, azt keressük, hogy akkor hogy is szólítsuk meg Istent, mi az a jézusi modell, ami több, mint a mindennapi dolgokért, a funkciók működéséért való könyörgés, mert hogy nem ezért imádkozott Jézus, akkor ott az biztos. Nem megyünk bele abba, hogy most a mi atyánkat elemezzük, bár rengeteg érdekes dolgot találtam, miközben a szolgálatnak készültem, de majd egy másik alkalommal vissza fogok térni esetleg a mi atyánkra is, például azzal kapcsolatban is, hogy mit is jelent, hogy ő a mennyekben van, mennyire más a mennyekből megítélni bizonyos dolgokat, mint itt a földön, vagy dönteni akár csak a kenyér ügyében is, ott és nem itt, ahol sok minden függ az éppen uralmon lévők kegyeitől is, hanem erről a két példáról, amit itt az Úr imádsága illusztrációjaként előhoz. Azt mondja, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor. Magunkat most egy olyan helyzetben szemléljük, mint két barátnak a közvetítőjét. Mi vagyunk középen. Az egyik oldalon van, az egyik barátunk, aki szükségben van, mi vagyunk középen, akik tehetetlennek érezzük magunkat a cselekvésre, és van valaki, akinél pedig ott van a megoldásnak a kulcsa. A mi dolgunk ebben a helyzetben, hogy a két egymást nem ismerő között közvetítsünk. Mire is gondol Jézus, amikor ezt a tanítványoknak elmondja? Talán erre, hogy ti most azt tanuljátok meg, hogy nem magatoknak kértek. Az egy másik ügy lenne. Tehát amikor oda mentek erőszakoskodni Isten elé is, eljutottatok abba az állapotba, hogy olyasmiért zörgettek, ami persze, hogy érint benneteket, de őrülöttök a két kő között. Nem magatoknak kértek kenyeret. Más dolog lenne, hogy valaki gondol egyet éjjel, és elmegy felkölteni a barátját, mert mondjuk nem tud aludni. Annak idején még a hajléktalan ellátás őskorában, a 80-as évek végén, az egyik nagy téli krízis helyzetben, még teljesen tapasztalatlanul is, az egyik alkalmi szálláson, egy tornateremben odaadtam a telefonszámunkat, az vezetékes telefon volt még az ott befogadott hajléktalanoknak, hogy hívjanak fel, ha bármi probléma van. Nos, első éjjel 3 órakor megszólalt a telefon, nem tudtam, hogy hol vagyok én se, ki botorkáltam 4 kézláb a telefonhoz, és megszólalt benne Róka, már csak a vecenevére emlékszem, hogy a Róka vagyok, így hívták ezt a hajléktalant, és hát mondom, Róka, mi van, mi baj történt? Azt mondja, nem tudunk aludni. Hát mondom, menjek, ringassam magukat. Hát ezért felhív most, ha már tudom, hogy ahol ők aludtak, mindig ekkor tájt ért oda az utcai takarítógép, és akkor ilyenkor mindig fölébredtek, elszívtak egy cigarettát, és így tovább. De ők felébredtek, és unatkoztak, és én odaadtam a telefonszámomat, miért ne hívjon fel. Hát itt nem erről van szó, hogy barátom, kelj fel, mert nem tudok aludni, és gyere, hűljünk ki, beszélgessünk, vagy. Hát megéheztem egy kicsit, és otthon nincs semmi a spájzba, kelj fel, és vendégelj meg engem. Ezen megbotránkoznánk joggal ezen a kérésen, és csak halkan jegyzem meg, hogy van nagyon sok ilyen alkalmatlan pillanatban mondott neveletlen imádság is, amiket Isten nem is szokott mindig meghallgatni. Hallja ő, és nem büntet meg bennünket érte, bármi büntetésként éljük meg, hogy nem hallgat meg, hanem szeretne nevelni, hogy nem így imádkozunk, nem ilyenkor kérjük. Van a világnak más problémája is, ez megint csak a csecsemő, vagy a kismalac effektus, ott is ugye, aki látta már, borzalmas hősiketítő, mikor kisfiúként először találkoztam reggel a malacok ricsajával, akkor el voltam képedve, és nem értettem, hogy ezt miért csinálják. Hát tudják, hogy ebben az időben meg fogják kapni azt, amit ilyenkor adni szoktak nekik. De bizony tele vagyunk mi is ilyen testi reflexekkel, ilyen szinte biológiai reflexekkel, hogy ami Istentől teremtett voltunk, leszáll erre a testi síkra. Isten arra kell, hogy csak egészség legyen, ahogy mondani szokták, hogy a mindennapi kenyér megoldódjék, És a hála azért, hogy nem Afrikában, vagy valahol a világ másik szegény részén vagyunk, ahol ezek éheznek, vagy háborúban, hányan mondták el, hogy azért adtak hálát, és ebből vonták le, hogy ők mennyire jók, mert ők túlélték az egészet. Háborúból visszajöttek, én biztos nagyon jó vagyok, engem biztos nagyon szeret Isten, mert én megúsztam, miközben mások meghaltak. Köztük hívő emberek is. Ez a gólemnek, a porból teremtett embernek a gondolkodása, akibe Isten mondjuk lehelt lelket, és megmozdult ez a sárhalom, ez a sárgombóc, és működik, biológiai funkciói működnek. És semmi más nem hozza lázba, mint az, hogy hogy, és miért csak így, és miért mennyire csak ez az ellátás, amit Isten éppen biztosít. Tehát ott vagy két személy között, két barátod között. Az egyik, aki szükségben van. Nem elemezzük végig azt, hogy miért éjjel jön. Hát nagyon sokan éjjel közlekedtek akkor, mert nappal elviselhetetlen volt a hőség. Nem tudták kiszámítani, hogy mikor érnek oda. És mit tudom én, egy napi 30-40 kilométer megtétele után, hát persze, hogy éhes volt valaki, és elvárta, hogy az ő barátja gondoskodjék róla. Ott vagyok tanítványként a világban, odafordulnak felém az éhezők, lelki, fizikai értelemben egyaránt. Egyrészt fele barátom-e annyira, hogy ne mondjam azt, hogy menjetek és keressetek magatoknak enni, vagy akár lelki támaszt is, vajon annyira fele barátom-e, hogy megmozdít arra, és elkezdek-e érte másút könyörögni, tolakodni. És Jézus azt mondja, tolakodjatok nyugodtan. Időnk elszaladt, úgyhogy a második példázatról már nem is tudok igazán beszélni, csak itt a tanúság, kérjetek, megadatik, keressetek, találtok, zörgessetek, megnyitatik, de erre vonatkozik. Ha te ott állsz két fele barát közt, és valaki ott van a maga szükségével, és a magadéból nem tudsz mit adni, menj és tolakodj, zörges, kérj, keres, találsz, megnyitatik, és megadatik néked, amit megváltozott gondolkodásmódoddal az imádságban felismertél. Ön érdekes, hogy Jézus odafuttatja ki a tanítást, hogy kenyeret kérni, és a végén szent lelket ad. Ti kenyeret gondoltok kérni, mert ez megragadja a fantáziátokat. A Szentlélek kéréséről nem lehetne most még tanítani, ha se tudják, mi az. De azt értik, hogy jó dolgokat kérni Istentől, és ha a földi apa, a földi barát, a hamis barát is ad, ki ezért, ki azért, mennyivel inkább adja Isten azt, ami jó, és amire szükségünk van, a szent lelket is, azoknak, akik tőle kérik. Vannak tehát dolgok, amiket nem fontos túlkérni, túlzottan kérni. Szerencsét, előnyt, anyagiakat és a többit. De szabad szent lelket kérni. Szabad sírni Jeruzsálem felett. Szabad sírni a gyászolókkal együtt a bánatban. Túl kéne jutni azon, hogy a saját bajainkon sírunk, és azon mérjük le, hogy Isten jó-e, szerete, hogy elhárítja ezeket a problémákat. Hát valami ilyet látott a tanítvány, hogy ott van a mi mesterünk, beszélget az ő mennyei atyával, és nem egy új, egybeszabott ruhát kér tőle, nem azt, hogy legyen legalább egy kinyitható tábori ágy, legalább egy sátor, egy Pál apostolnak később, az sincs neki, Gecsemáné kertben is a szabad ég alatt alszik a tanítványaival. nem magáért imádkozik, saját jó lelki állapotáért. Látjuk rajta, hogy nagyon együtt van az Atyával, és mégsem önmagáért küzd. És ezt szeretnénk megtanulni az Úrral való közösségben. Amen.